Mit Valló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Stancsik Nélosonci Tímea hitoktatóval, lelkipásztori kisegítővel, a Sekrestye színpad alapítójával és vezetőjével Éger Veronika beszélget.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit és a budapesti stúdió vendégét, Stancsik Nélosonci Tímeát, aki hitoktató, lelkipásztori kisegítő, és amivel a beszélgetést szeretném kezdeni, a harmadik fontos feladatköre a Sekrestye színpad, egy amatőr színjátszó társulat vezetője. A Sekrestye színpad 2018-ban ünnepelte 15. születésnapját. Kedves Tímea, mutasd be kérlek a Sekrestye színpad 15 éves történetét, hogy hol, miként működik, és hogyan alakult ez a történet a kezdetektől.
Szeretettel köszöntöm én is a Mária Rádió kedves hallgatóit, dicsértessék a Jézus Krisztus. 2003-ban egy színházi élmény hatására az akkor ifjúsági közösséggel az a gondolatunk támad, hogy ezt nekünk is meg kéne próbálni. Pontosabban ennek már volt egy 8 éves múltja, amikor szintén egy másik színházi élmény hatására, de akkor csak farsangra, az ottani helyi közösségi alkalmakra megpróbálkoztunk egy ilyen saját kis színdarabbal, aztán ennek 8 évre úgy vége lett. És egy másik színházi élmény, egy közös közösségi alkalom, és akkor jött a gondolat, hogy hát a szívekben lappangó vágy az utat tört magának, és újra meg kéne próbálni. Akkor még 8-10 voltunk, igazság szerint semmilyen háttértudással nem rendelkeztünk, 1-2 voltak közülünk, nem is én, aki valamilyen drámaszakkörbe járt, vagy ilyen iskolai színházi tapasztalata volt, és elkezdtünk próbálni különböző drámajátékokat, különböző beszédtechnikai gyakorlatokat, és akkor még csak ez a színházi felkészülés volt a cél, és 2004-ben volt az első ilyen negyedórás előadásunk körülbelül, és akkor nekem viszont felébredt az én szívemben is a vágy, hogy ezt komolyabban kéne csinálni. Ennek lehetne valahogy jövője, és a Faludi Ferenc Akadémiára iratkoztam be egy drámapedagógiai képzésre, ez pedagógusoknak, hitoktatóknak volt egy továbbképzés. És utána már az ott tanultakkal, ahol minket színészek képeztek, azáltal próbáltam akkor egy picit már szakmailag is feljebb vinni a társulatot, és a többiekkel összefogva már komolyabb színdarabokat összeállítani, bár az első igen nagyon komoly tudatos színdarabunk csak 5 perces volt, tehát kevesebb, mint az első, de mégis ez volt az, ami már szakmailag is azt mondom, hogy ott volt már a díszletek, maga az előadásmód, tehát a beszédtechnika, amire nagyon-nagyon oda kellett figyelni, és ekkor még nem is én voltam a vezető, de úgy alakult az élet, hogy ez tényleg egyre komolyabb vált, és el is költözött külföldre az a lány, aki akkor a vezető volt, így vettem át én, és innentől megkezdődött tulajdonképpen a Sekrestye színpadnak az élete, először csak házi előadásokkal, az viszont egyre gyakrabban, szépkorúak napján, karácsonyán, gyerekeknek a farsangon, a saját farsangjainkon, míg nem 2007-ben Osztyel Zoltán atya a Duna utcai színpadra hívott meg minket a város misszióval kapcsolatban, ahol Bak Hévíz György plébánosa felfigyelt ránk a Szent Erzsébetről szóló darabunkkal, és meghívott minket magához. Hát talán így indult el a turnénk, és így indultak el a mondjuk így vidéki fellépések is. És hát a 15 év alatt egyre nagyobb ismerettséget szereztünk, de talán még egy ugródeszka, hogy így mondjam, az a Fatima előadásunk volt, ugye 2017-ben a fatimai jelenéseknek az évfordulójára készült színdarab, ahova megint csak Osztyel Zoltán atya hívott meg minket a belvárosi templomba, és onnantól kezdve egyre több meghívást kaptunk, a Bonum TV-be hívtak minket interjúra, és jött utána a Brenner Jánosról szóló darabunk.
Az utóbbi két darabra szeretnék majd a későbbiekben részletesebben visszatérni, tehát amit említettél, a 2017-es Fatimát felidéző, fatimai jelenéseket felidéző darabodra, és a 2018-as Brenner János darabra, de most először oda kanyarodjunk vissza, miután vázoltad a Sekrestye színpad rövid történetét, hogy a te személyes történeted, életutad hogyan alakult, és aztán hogyan futott bele a színjátszásba? A családodból milyen indítatásokat, milyen értékeket hoztál magaddal, mert ezek bizonyára indirekt vagy direkt módon közrejátszottak abban, hogy te végül is milyen darabokat találtál meg magadnak önkifejezési formaként.
Természetesen ezt én is így gondolom. Egy érdekes, rövid történettel szeretném ezt kezdeni, amikor pár hetes lehettem talán, a nagymamámnak a nővére, aki nagyon-nagyon vallásos volt, ugye ez még az alatt a 40 év alatt eléggé merész dolognak számított, templomba járt, adott esetekben ilyen magánkis zarándoklatokat vezetett, és eljött hozzánk, így rám nézett, ahogy édesapám elmesélte nekem, és azt mondta, hogy ez a gyerek lesz az, aki az imáival kísérni fogja a családot, aki követ engem ezen az úton, és így még egyszer így rám nézett, és azt mondta, hogy és színésznő lesz belőle. Na most hát ez konkrétan így persze nem valósult meg, de ez azt hiszem, hogy valamilyen, mondjuk így talál, hogy profétai jel lehetett, ami valóra vált valamilyen szinten. Édesapámtól hoztam azokat az értékeket ezzel kapcsolatban, nagyon szeretett énekelgetni. Otthon állandóan, sajnos ő 2016-ban meghalt, de mindig az énekétől zengett a családi ház, kis verseket írt, ilyen kis vicces mondókákat mondott mindig. Mikor kicsi voltam, nem könyvből olvasta a meséket, hanem ő talált ki meséket. Nagyon szeretett táncolni, ő tanított meg végül is táncolni. Édesanyámtól a rajzot örököltem, ő neki nagyon jó kézügyessége van, és ezt azért, ha nem is konkrétan most a Sekrestye színpadhoz tartozik, de az életemhez igen, hogy mint anyai példaképet az én anyaságomban is őt tartom, akit én úgy gondolom, hogy követni kell, tehát egy példakép a számomra, ezt fontosnak tartom elmondani. A családból hozom az idősek tiszteletét. Én egyedüli gyerek vagyok, de már akkor, amikor megszülettem, unokatestvér se volt olyan sok. Mikor mentünk vendégségbe, idősebbekkel találkoztam, és az időseknek a megbecsülése, tisztelete az a családunkban mindig fontos volt. Talán itt úgy kapcsolódik, hogy a szépkorúak karácsonyát, a szépkorúak napját, amit az egyházközségben tartunk, ezt mindig nagyon fontosnak tartottam. Ha mi ide-oda szaladtunk az előadásokkal, ezt nem szabad kihagyni, mert nekik ez nagyon-nagyon fontos. Szerintem ennek valahol itt vannak a gyökerei. Az alapvető hitet szintén a családból hozom, bár nem templomba járó családról van szó. Én ezt 16 évesen kezdtem el a gyakorló keresztény életet, de azt, hogy van hitünk, azt, hogy Isten létezik, azt mindenképpen a családból hozom, és hogy mindig imádkoztunk. Tehát ez mindig egy alapvető dolog volt az életünkben.
Igen. Említetted, hogy édesapád énekelt, táncra Igen. tanított, mesélt. Az, hogy énekzene tagozatra jelentkeztél általános iskolában, tulajdonítható ennek is? A tőle kapott inspirációknak?
Hát erre konkrétan nem mondanám ezt a választ, ez egy nagyon egyszerű felvételi volt, megkérdezték, hogy a normál osztályba szeretnék-e menni, vagy pedig a zeneibe, a szüleim azért úgy terelgettek volna a zenei felé, de hát ugye egy óvodásnak a fő kérdés, hogy és kik vannak abban az osztályban, és hát a barátnők többsége, akiket még az óvodából ismertem, ők a zenei osztályban voltak, így meg voltak is zenei felvételi, alkalmasnak találtak, és így kerültem a 8 éves évfolyamra, ami énekzene tagozatú évfolyam volt, és még hegedűt is tanultam mellette, hát azt nem sokáig, mert aztán nem sokára fölváltotta a néptánc. Én inkább a néptánc felé mentem el. Viszont ebben az énekzene tagozaton ugye énekkarral felléptünk a rádióban, és nagyon sok helyre eljutottunk. Talán megemlíteném az énektanárom Purzsás Mária nevét, aki nagyon kiemelkedő pedagógus ezen a területen, és többször beválasztott ilyen rövidke kis szólóknak az éneklésére. Én akkoriban még egy nagyon félénk kislány voltam, tehát igazából ezt így most előre bocsájtom annyit, hogy az egyház változtatott meg. Tehát ha elmentünk egy táborba, akkor ott nem voltak ismerős gyerekek, akkor a szüleim ismertettek össze valakivel. Úgyhogy mikor felkértek szólóra, vagy például a néptánc csoportba jelentkeztem, akkor ez a Marika néninek a segédletével történt.
Tehát akkor megvolt a tanári példakép, a tanári
Igen,
inspiráció. A későbbiekben milyen tanulmányokat folytattál?
A Jedlikányos gimnáziumban végeztem a középiskolát, és mivel engem akkor nagyon a biológia érdekelt, akkor igazából a néptánc futott alatta, de más ilyen színpadi előadó művészeti inspirációim nem voltak. És a negyedik évfele, amikor már azért választani kellett fakultációt, mégis miből érettségizik az ember, én a biológiát választottam, és így lettem általános laborasszisztens végül is.
És aztán a későbbiekben hitoktató.
Így van, hát ez egy érdekes váltás volt, mert a laboros éveim alatt én egyre jobban azt éreztem, hogy én az emberekkel szeretnék foglalkozni. Igaz, hogy félénk kislány voltam még akkor is, de volt bennem egy olyan löket, amire én azt mondanám, ez már felső hatás, amit szépen lassan ismertem csak fel, hogy én igazán jól az emberek között érzem magam. Amikor kiküldtek az úgynevezett fülkébe, ez a betegfelvételi iroda neve volt, én ott éreztem magam elememben, és betegek is mondták, hogy úgy örülnek, hát ott mindenki izgul a vérvétel miatt, hogy legalább egy kis mosolyt kapnak, ezt a vérvételes kolléganőktől hallottam vissza, és ez nekem nagyon sokat jelentett, hogy lehet, hogy valahol ez az utam is. Akkor adódott egy olyan lehetőség, hogy bár napközis táborba, de a Csepeli Gyermekháznak a vezetője, akinek szintén szeretném a nevét megemlíteni, Balatinec Évának hívják, középiskolás vagy ifjúsági segítőket keresett, és mivel ő is a hitet fontosnak tartotta, azért olyan megbízható embereket keresett, akik az egyház által azért tényleg mondjuk így delegáltak lehetnek. És a káplán atya, aki akkor nálunk a káplán atya volt, ő mondta, hogy hát Timi, van egy ilyen lehetőség, nem tudom, hogy érdekel-e. Megkerestem Évát, mert én azt hittem, hogy ő állást ajánl. Én akkor már azból gondoltam, hogy valamilyen módon jó lenne váltani, és hát ez egy gyerekművelődési ház, ezt azóta megszüntették sajnos, hát ez nekem kitűnő lenne. És akkor ő azt mondta, hogy nem, itt egy nyári alkalomról volna szó, egy nyári munkáról mondjuk így, inkább önkéntességről, de meséljek magamról. És ez is egy érdekes dolog volt, mert pont akkor ment el a hangom nulla volt, és így szinte jelbeszéddel, de fura, 6 órát beszélgettünk. És ő akkor azt mondta, hogy jó, én mindenképpen szeretném azt, ha itt dolgoznál, próbáljuk meg megoldani, és végül is, mit mondjak, egy hetes átfutással sikerült megoldani, ezt megint azt mondom, hogy a Jóistennek a kegyelme, hogy én a laborból egyszer csak a Csepeli Gyermekházban találtam magam, és annyi volt a kérése, hogy mivel ugye egészségügyi vonatkozású képzésem van csak, képesítésem, ezért jó lenne valami vagy pedagógusi, vagy természetesen népművelői ilyesmi, és én kérdeztem, hogy és a hitoktatói jó lenne? Mert akkor már így megfogalmazódott bennem, hogy de jó lenne a Pázmányra menni, hát barátnőim is mentek oda, és hát egy vágyam volt akkor már, és azt mondta, persze, hát ugyanolyan diplomát ad. Mondom, persze, hát ugyanolyan diplomát ad, csak itt a szak az maga a hittan. És akkor mondta, hogy rendben van, és hál' Istennek sikerült is felvételiznem, az egyik barátnőm akkor már tanított, először bementem az óráira, és éreztem, hogy igen, ez nekem fontos lesz. És megint csak azt mondom, hogy a Jóisten hogyan terelgeti az embereket. Elvégeztem egy évet, és akkor ő azt mondta, hogy neki sajnos az első babájukkal otthon kell maradni, mert az orvos úgy ítélte meg az ő állapotát, de vegyem át a csoportjait. Hát mondom, én még csak tanulok. Hát de elsősök, másodikosok. És 95-ben így indult el a hitoktatói pályafutásom.
És aztán a későbbiekben lelkipásztori kisegítő is lettél egy tanfolyam, vagy egy másfajta képzés elvégzésével.
Így van, ez Székesfehérváron történt, és Harangozó Imre, az akkori plébános atyán kért fel erre, hogy úgy látta, hogy egyrészt neki segítségre van szüksége, mert az atyák is ugye kevesen vannak, sajnos a mai napig tudjuk, hogy az atyáknak a létszáma sajnos egyre kevesebb, és ő már akkor úgy ítélte meg, hogy jó lenne neki egy segítség. Mivel 1999-től főállású hitoktató lettem, ezért ő arra is gondolt, hogy ha én először az áldoztatóit végeztem el, utána a lelkipásztori kisegítőit, hogy az első péntekeken be tudnék neki segíteni, és adott esetben, ha neki mondjuk Székesfehérvárra kell menni, esetleg egy ige liturgiát megtarthatok. Először alkalom az áldoztatóira volt, akkor végeztem is az ő felkérésére áldoztatást időseknél, valamint akkor meghalt az atya a közelünkben lévő egyházközségben, Királyerdőben, és ott segítettem a vasárnapi szentmiséken az ott miséző atyának. A későbbiekben alkalom nyílt arra, hogy magát a lelkipásztori kisegítői tanfolyamot is elvégezzem, szintén Fehérváron, és utána lettem már mondjuk így teljes jogú lelkipásztori kisegítő. Azóta a mostani plébános atyán, Kertész Péter atya már kétszer ige liturgia tartására is megkért.
Nagyon érdekes, és tulajdonképpen tényleg egy irányba mutató valamiféleképpen az életutad. hiszen a hitoktatás, a gyerekekkel való foglalkozás, bizonyos értelemben a szereplés, mindez megszokottá vált számodra, és említetted a drámapedagógiai tanfolyamot is, amit a Faludi Ferenc Akadémia szervezésében végezted, ha jól emlékszem.
Így van.
És egy színházi évadot végig is dolgoztál színházban?
Hát fogalmazhatunk
Hogyan
így.
Volt ez?
Fogalmazhatunk így. Amikor a Faludi Ferenc Akadémián elvégeztem ezt a tulajdonképpen inkább továbbképzést, ez egy 120 órás tanfolyamról van szó. Elsősorban vásári és báb technikákat tanultunk, de színészek is jöttek hozzánk különböző színészi technikákkal. Ez a térszínháznak a művészei voltak, és miután befejeztük ezt a tanfolyamot, én érdeklődtem, hogy nem lehetne-e valamilyen módon bejutni csak ilyen kisebb szerepekre, csak egyáltalán a színház világában, és az is hozzátartozik, hogy ugye haladt az életkorom előre, akkor még nem voltak ezek a színi stúdiók, meg ilyesmi, és én egyet-kettőt fölhívtam, hát mondjuk úgy, hogy megmosolyogtak, most ilyen finoman fejezem ki magam, hogy mit akarok én ennyi évesen, azt el kell kezdeni középiskolás korban, és ők viszont azt mondták, mikor ugye ezt a tanfolyamot végigcsináltuk, hogy hát miért ne jöhetnél hozzánk? Gyere be, nézd meg, és meglátjuk. Tehát ez szintén ilyen önkénteskedés volt értelemszerűen, és Óbudájra jártam ki, ezt így előre bocsátom, hogy többek között ezért is lett vége ennek az időszaknak, mert Csepel és Óbuda között rettentő nagy a távolság. Akkor kezdték, mint most is ugye felújítani a körutat, és egyszerűen bejutni már nehézkes volt, és közben ugye férjem is belépett az életemben, hát az embernek az elfoglaltságai, a sekrestje színpad is akkor már kezdett, mert amellett ugye ez is elindult, kezdett azért komolyabb szintekre lépni, és egyszerűen ezt nem tudtam már bevállalni. Szóval amikor mi vizsgáztunk, akkor én kaptam egy olyan megítélést tőlük, jó pár társammal együtt, hogy érdemes lenne nekünk ezt valamilyen módon folytatni. Így hozzájuk kerültem, és nagyon sok mindent köszönhetek nekik. Megtanultam alapvető színházi technikákat egy igazi színházi térben, díszletkészítést, jelmezkészítést, amennyire ebbe bele tudtam kapcsolódni, és amikor tényleg ki kellett szállnom belőle, mert túl sok volt, akkor jött volna a hangtechnika. De most ezt már sajnos nem sikerült megtanulnom, de nekik nagyon-nagyon sokat köszönhetek. És ami fontos, azt most is használom, ugye, amikor a darab rendezése folyik, a rendezőasszisztensi különböző fogások, amikkel nagyon könnyen be lehet jelölni például dolgokat a szövegkönyvbe, és bármikor egy előadáson a háttérben felütöm, tudom, hogy hol tartunk.
Igen, tehát itt végül is a színház közelében színházszagot tapasztalhattál, és egy csomó olyan ismeretet sajátítottál el, ami a sekrestye színpad későbbi működéséhez nagy segítséget
jelentett. Ez így van.
A névválasztás, sekrestye színpad, mennyiben utal a társulat küldetésére?
Maga a névválasztás egy ilyen vicces dolog, ha mondhatom így, mert még az a csapat, aki 2003 előtt 8 évvel ezt így kitaláltuk, hogy akkor csináljunk valamit. Nem volt még a közösségi ház akkor olyan szinten, hogy mindig tudtunk volna ott próbálni, mint most. Ez a Szent Imre ház. És előfordult, hogy a sekrestyében kellett próbálni. Persze nem a nagyobb jeleneteket, hanem az ilyen kisebb lépéseket, vagy verseket, jeleneteket. És egyszer az egyik apuka betoppant, ugye hát ifjúsági közösség voltunk, és az egyik apuka mindig segített nekünk, és mondta, hogy ezt mondja, na hát azt mondja, ez itt a sekrestye színpad. És ez nekünk annyira megtetszett, hogy de jó név ez, hogy sekrestye színpad. A későbbiekben rájöttem, hogy emögött sokkal több lehet. És ugye úgy, ahogy a sekrestyében mi előkészülünk a liturgiára, a sekrestye színpadnak egy ilyen módon evangelizációs küldetése van, én úgy érzem, hogy segítsük az embereket a hit megértésébe, a keresztény élet megértésébe, és ahogy a liturgiát előkészítjük a sekrestyében, a sekrestye színpad ezekkel az előadásokkal talán közelebb tudja vinni a hitet, az egyházi életet az emberekhez. Egy kis magyarázatot tud adni, bevezetőt tud adni, hozzá tudja segíteni a nézőket a krisztusi élethez.
Stancsik Nélosonci Tíme a hitoktatóval, lelkipásztori kisegítővel, a sekrestye színpad alapítójával és vezetőjével, Éger Veronika beszélgetett. A beszélgetés folytatása holnap 16 órakor hallható.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu